Ha génszerkesztésről beszélünk, akkor az ember azt gondolja, hogy ez abból áll, hogy adott esetben még meg nem született például gyermek, vagy lehet emlős állat esetében is a géneket tudják szétszedni, összerakni, változtatni. De nemrég olvastam egy cikket, amiben egy néhány hónapos kisbabánál hajtottak végre egy génmódosításos beavatkozást. Tulajdonképpen mi volt ez? Mi történt ezzel a kislánnyal?
Tulajdonképpen ugye bármilyen sejtet tudunk ezzel a technológiával befolyásolni, vagy a bármelyik sejtnek át tudjuk alakítani a genomját. És itt a konkrét páciens, Laila Richardson nevű brit kislány esetében ugye azt vették észre, hogy valamilyen rendkívül agresszív leukémia fejlődött ki a gyerekben, amire a ma létező terápiák mind hatástalannak bizonyultak, tehát tulajdonképpen nem volt semmilyen remény az életben tartására. A sors különös szerencséjeképpen pont ugyanabban a kórházban egy párhuzamos kutatócsoport egy nagyon kísérleti stádiumban levő beavatkozáson kísérletezett, ahol egy másik donorból származó T-immunsejteket tudtak úgy átalakítani, hát addig ez korábban csak egérben volt kipróbálva, hogy azok könnyebben felismerjék a rákos sejteket és azokat elpusztítsák. Ezt a terápiát próbálták ki aztán a kislányon, sőt, amennyire tudom, azóta még volt egy másik páciens, ahol szintén valami hasonlót hajtottak végre, szintén egy kislányból van szó, és hihetetlen jó eredmények voltak, tehát itt a páciens ma is életben van, miközben mindenféle klasszikus beavatkozás esetén ez biztos, hogy már nem lenne így. Látni kell, hogy az történt, hogy itt végül is egy más honnan vagy másik donor szeméből vett immunsejtet alakítottak át célzottan, annak a genomját alakították át, úgyhogy alkalmasabb legyen rákos sejtek felismerésére. De ugyanígy, tehát csak testi sejteknek a megváltoztatására más betegségek esetében is lehetőség van. Ha már úgyis T-sejtekről, immunsejtekről volt szó, nagyon érdekes lehetőség, hogy most egy egészen különleges HIV terápiát lehet megvalósítani ezzel a beavatkozás segítségével, tehát ez az AIDS megbetegedést okozó vírus, mi szintén ugye immunsejteket támad meg előszeretettel, de hát itt tudjuk ma már, ugye korábban egyébként genetikai vizsgálatok bizonyították be, hogy bizonyos populációk azok rezisztensebbek itt a vírus ellen, és kiderült, hogy ott leginkább azért, mert a sejtek felszínén levő egyik receptor fehérje szükséges ennek a vírusnak a sejtekbe bejutásához, és hogyha ezt elrontják, akkor onnantól kezdve a vírus képtelen lesz fertőzni. Tehát ugye itt arról van szó, hogy akkor HIV fertőzött betegek esetében a betegeknek a saját vérképző őssejtjeit fogják kivenni, ezekben elrontják azt a gént, ami ezt a sejtfelszíni receptort kódolná, majd ugye beviszik újra, visszaviszik ezeket a vérképző őssejteket a betegnek a csontvelőjében, és onnantól kezdve most már ilyen módosított vérsejtek, tehát fehér vérsejtek is fognak keletkezni, amelyeket már a vírus képtelen lesz felismerni és megfertőzni. Mivel az eredetileg ott maga az ősejt is a gazdából származott, így nem fog semmilyen immun-inkompatibilitási probléma felvetődni.
Lehet ez a jövő gyógyászata? Nyilván korlátozottan lehet alkalmazni, de lehet ez a jövő?
A jövőt nehéz megjósolni, de az egészen biztos, hogy Nagy-Britanniában is, meg valamilyen szinten az Egyesült Államokban is nagyon-nagyon komoly erőforrásokat mozgattak meg, hogy ilyen irányú terápiák születhessenek. Különösen most, hogy egyre inkább többet tudunk, hogy a rákos sejtek felszínén kifejezésre kerülő antigénekről, és egyre inkább az úgynevezett immunterápiák is elterjedőben vannak. Úgy gondolom, hogy ez a fajta terápia, amivel a Laila Richardsont is meggyógyították, ez mindenképpen egy gyakori dolog lesz. Az már egy nehezebb kérdés, hogy az ilyen klasszikus öröklődő betegségeknél, ahol tudjuk, ahol látjuk, hogy ugye milyen problémák lehetnek, tardósejtes vérszegénység, de van a Duchenne-féle izomdisztrófia, egy másik ilyen nagyon súlyos betegség, ahol potenciálisan lehet terápiás alkalmazás ennek a genomszerkesztésnek, ott meg fog valósulni. Én azt gondolom, hogy nagy eséllyel igen, itt viszonylag kevés etikai aggály merül fel, de hát ugye egyre érdekesebb, vagy hogy is mondjam, egyre fogasabb etikai kérdéseket lehet felvetni, mert hiszen, hogyha azt látom, hogy meg tudom gyógyítani a betegséget, ugyanakkor ezeket a betegségeket szinte meg is lehet jósolni, nagyon jól ismerjük a mutációkat, amik ezeket a betegségeket létrehozzák. Többen felvetették, hogy akkor miért nem az a cél, hogy ezek a betegségek már maguk létre se jöjjenek, vagyis hogy nehogy meggyógyítsak valakit csalósejtes vérszegénységből, hanem már annyira korán meg kéne változtatni ezeket a vérképző ősejteknek a genomját, tehát ki kéne javítani, hogy maga a betegség létre se jöjjön. És hasonlóan például ugye a Duchenne-féle izomdisztrófia esetén is, ahol egy disztrofin nevű génnek a funkcióvesztéséről van szó, ott is ugye felmerült, hogy hát ahelyett, hogy már a betegség valamilyen stádiumában levő pácienseket kezelünk, mi lenne, hogyha még őket a betegség kialakulása előtt, tehát ez praktikusan már szintre a méhben, még embrionális korban el kellene kezelni. És hát ugye látszik, hogy ez már arra felemelt, hogy ugye egészen korán, minél korábban próbáljuk meg módosítani az emberi genomot, ami ellen azért még nagyon-nagyon sok etikai ellenvetés is van, meg hát az az igazság, hogy technológiailag is egész biztosan, hogy még nem állunk ott, hogy ezt nagy biztonsággal tudjuk csinálni.
Ha már etikai kérdést említett, a genomika ma már csodákra képes, egy újszülött szemszínét is meg lehet például változtatni, de például a magasságát befolyásoló gént azt még nem ismerik. Mennyire van feltérképezve az ember, illetve hol vannak ezek a határok, hogy mit lehet megtenni és mit nem?
Ez egy roppant érdekes és hát ugye nagyon aktuális kérdés, hogy ugye amikor ezek a nagy áteresztő képességű genomikai vizsgálatok elkezdődtek, azt gondolta mindenki, hogy hamarosan mindenféle jellegnek pontosan fogjuk ismerni a genetikai hátterét. És ahhoz képest, hogy amit gondolunk, hogy milyen mértékben örökletes bizonyos jelleg, meg amit látunk ezeknek a genetikai teszteknek az eredményeként, hogy találtunk néhány gént, ami befolyásolja ezeket a jellegeket, és hogy ezek milyen arányban befolyásolják, hát az örökölhetőségnek egy része az egész egyszerűen hiányzik, ez az angol szakszóval ez a missing heritability jelensége, hogy nem értjük, hogy bizonyos dolgok hogy öröklődnek úgy, ahogy öröklődnek, hiszen igazából valószínűleg már ismerjük a gének nagyobb részét, amelyik befolyásolják az öröklődést, és ezek még mindig csak a fenotípusos vagy a kinézetbeli változatosságnak egy nagyon kis százalékát magyarázzák meg. Tehát ugye nagyon jó példa valóban erre az emberi magasság, amiről egészen biztosan tudjuk, hogy amellett, hogy természetesen nyilván hatása lehet környezeti faktoroknak, ugye, hogy valaki gyermekkorában milyen táplálkozást kapott, emellett egészen biztos, hogy nagyon-nagyon-nagyon erős genetikai komponense van, tehát magasabb szülőknek szinte mindig magasabb gyereke lesz. Nem nagyon tudjuk meghatározni azt, hogy pontosan melyik gének befolyásolják ezt a folyamatot. Tehát olyan utopisztikus vágyak, hogy akkor most majd mindenki biztosan magas lesz, és hogy az NBA-ben kosarazhat. Ez egészen biztos, hogy az etikai megfontolásokat félretéve sem megvalósítható praktikus okokból sem, mert hogy nem értjük, hogy azok a gének, amelyek befolyásolják a magasságot, azok hogyan játszanak egymással, illetve a többi génnel össze, hogy ezt a kinézetet létrehozzák.
Génmódosított élelmiszerekről rendszeresen hallunk, de ilyen alapon haszonállatokat is lehetne még nagyon idézőjelbe véve hatékonyabbá tenni, tehát ott is lehetne alkalmazni a génmódosítást.
Itt mindig van egy folyamatos vita a genetikusok, illetve a laikus közönség között, de tulajdonképpen genetikus szemszögből nézve valójában a házasítás kezdete óta módosítjuk a haszonnövényeink és a haszonállataink genomját. Csak leginkább ugye ezt egy kicsit naív módon tesszük, úgyhogy megnézzük a keletkező fenotípusokat, hogy hogy néz ki az a paradicsom, vagy az a szarvasmarha, ami létrejött a következő generációban, és akkor azokat, akik leginkább ahhoz az idealizált paradicsomhoz vagy szarvasmarhához hasonlítanak, amit mi elképzelünk, abban az irányba szelektáltunk. És hát ugye ez nagyon sokáig úgy történt, hogy fogalmunk sem volt az örökítő anyagnak a természetéről, fogalmunk sem volt a génekről vagy DNS-ről, de tulajdonképpen egy indirekt, közvetett módon ezt befolyásoltuk. És ma látjuk ugye nagyon sok esetben egyébként ezeket a módosításokat, amelyeket így bevittünk a növényeknek, illetve az állatoknak a genomjába, azok például már ott levő géneknek az elrontásával történt. És hogy hát most, hogyha látjuk, hogy az egyik növényben hogy történik például annak a befolyásolása, hogy az leginkább felfele növekedjen, meg ne nagyon bokrosodjon, hanem egyenes szára legyen, és ne szórja szerte szét a magjait, azt valószínűleg azokat a módosításokat, hogyha megkeresem a megfelelő géneket egy másik haszonnövényben, és be szeretném vinni, azoknak a géneknek az elrontásával szintén be lehet oda is kódolni. De egy másik nagyon jó példa, hogy számos természetes mutánsunk van, olyan, amelyeket a húsuk miatt válogattak ki, ahol egy miosztatin nevű génnek a funkcióvesztéses verzióját tudtuk később feltérképezni, tehát ezeket teljesen természetesen hozták létre. Ma már lehetőségünk van arra is, hogy ezt a miosztatin gént ezt kiirtottan elrontsuk, és ennek következtében hát nagyon hasonló jelleget hozunk létre más állatokban. Azt is hangsúlyozni kell, hogy ez a formája a génmódosításnak törvényileg nézve ez nem génmódosítás, hiszen ebben az esetekben idegen DNS-t nem viszünk be, nem kódolunk bele a genomba, hanem csak az elrontatlan géneket. Természetesen ezzel a technológiával meg lehet ugyanazt is valósítani, hogy beviszünk idegen géneket, csak hát ugye akkor valóban már egy más kategóriába eső növényeket, illetve állatokat hozunk létre.